Jövő hét kedden kezdődik a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál. Stúdió vendégünk Lakatos Lúcia, a Független Színház Magyarország szakmai vezetője, a fesztivál egyik szervezője. 120 év után újra színpadon a Rákóczi Daljáték a Budapesti Operett Színházban. A gitárművészetet ünneplik a Papp László Budapest Sportarénában, és figyelmükbe ajánljuk a hétvégi Anyák Napjához kapcsolódó programokat is.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Fazekas István vagyok, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Marci Marian, egyetemi adjunktus, zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója. Mai témánk a komoly zenének a népszerűsítése. A komoly zene sokak számára ma is ünnep, másoknak távoli, nehezen megközelíthető világ. Vajon hogyan lehet hidat építeni a hangversenytermek és a hétköznapok közé? Hogyan válhat a klasszikus zene személyes élményé már gyermekkorban, és miként szólíthatja meg a mai hallgatót? Erről beszélgetünk most a művésznővel, a zeneoktatás elkötelezett képviselőivel, aki nemrégiben két nemzetközi díjat is átvett. Az egyik a moszkvai nemzetközi versenynek az első díja volt, a másik pedig az amerikai klasszikus zenei díj. Mindkettőhöz szeretettel gratulálok.
Köszönöm szépen, és én is sok szeretettel köszöntöm a műsor hallgatóit.
Művészként és oktatóként mit tapasztalt? Van-e akadálya annak, hogy az emberekhez komoly zene közel kerülhessen, és hogyha van, akkor ezek közül mi az első, félelem, az előítélet, vagy egyszerűen a találkozásoknak a hiánya?
Úgy gondolom, hogy a komoly zenéhez közel kerülni nagyon fontos dolog. Elsősorban a gyermeki és a fiatal generáció számára ez elsődlegesen fontos, hogy a gyerekek és az ifjúság megszeresse a komoly zenét, és megismerje, hogy érthetővé váljon számukra klasszikus zenei műfaj, és hát itt Kodály országában szerintem nagyon szerencsések a fiatalok, mert itt tényleg nagyon-nagyon szép hagyománya van a zenei ismeretterjesztésnek. A zenei ismeretterjesztésnek van tulajdonképpen az egyik legnagyobb felelőssége abban, hogy a komoly zene az közelivé, befogadhatóvá és érthetővé váljon azok számára is, akik esetleg soha nem tanultak zenét. A másik nagyon fontos pillére ennek az iskolai énekzene oktatás, és még megkockáztatom, hogy az iskolai kórus mozgalom is. Tehát ezek azok a pillérek, amin keresztül szerintem nagyon jól megközelíthetővé és szerethetővé válhat szélesebb rétegek számára a klasszikus zene.
Diákokban, vagy akár a felnőttekben a komoly zenétől van valamilyen félelem?
Félelem az szerintem nem a legjobb szó. Itt az a nagy kérdés, hogy megjelenik-e az életükben, találkozik-e az ifjúsági korosztály, meg a gyerekkorosztály egyáltalán találkozik-e klasszikus zenével, vagy zeneoktatással. Azon kívül, hogy az iskolában nyilván van énekóra, de hát ez egy nyitott lehetőség, hogy lehet zeneiskolába is járni, vagy lehet privát úton is zenét tanulni. Ehhez viszont az kell, hogy a szülők megismertessék a gyerekekkel a zene közeget. Magyarországon tényleg nagyon nagyszerű, például a Ringató sorozat, ami már az egészen kicsi babakortól közel viszi a gyerekeket a zenéhez. Vannak különféle zenebölcsödei foglalkozások, vagy zeneóvodai foglalkozások, amiket a kerületi vagy a térségi tankerületi zeneiskolák is tudnak biztosítani. Művelődési házakban is, zenei intézményekben is elérhetők mindenféle gyerekprogramok és gyerekfoglalkozások. Ki is szeretnék emelni néhányat, mert tényleg Magyarországon szerintem nagyon remek zenei ismeretterjesztő programok állnak rendelkezésre. Az egyik, amit kiemelnék, Vár Nagy Andrának a Zenevarázslat sorozata, vagy Simon Izabellának a Hangfogó sorozata. De akár a Filharmóniának is az ifjúsági koncertjei. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek is vannak gyerekprogramjai, a Liszt Kukacok Akadémiája. A MÜPÁ-nak is van rengeteg gyerekprogramja. Tehát ezek elérhető dolgok, és bíztatni szeretnék minden szülőt, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, mert a gyerekek nagyon közel tudnak kerülni a zenéhez. Ezek sokszor interaktív programok, társművészetekkel kiegészülve. Szerintem nagyon fontos az, hogy a klasszikus zene az bizony időben zajlik. Ugyanúgy, mint az élet, és a klasszikus zeneműveknek van egy időtartama. Egy szimfóniatétel, vagy egy versenyműtétel, egy szonátatétel, az nem 30 másodperces rövid anyag, mint amit mondjuk a fiatalok a TikTokon, vagy a különböző gyorsan pörgő közösségi felületeken megszoknak. Én itt érzem igazából a kihívást, hogy a mostani fiatal generáció egyre inkább megszokja ezeket a gyorsan változó, hirtelen változó és rövid időtartamú tartalmakat, és eközben pedig mondjuk egy klasszikus zenei koncert, csak egy koncert fél idő 45-60 perc. És mondjuk két fél időből áll egy koncertszünettel, vagy egy opera előadás több felvonásból áll. Hogy erre hogyan lehet föledzeni a fiatalok figyelmét, ebben szerintem nagyon nagy szerepe van a zenei ismeretterjesztésnek, hogy legyen valaki, aki élményszerűen tud beszélni a zeneművekről, a zeneszerzők életútjáról. Mert akkor már tud mihez kapcsolódni a hallgató, a gyerek, az ifjú ember, egészen más füllel, más lélekkel fogja akkor befogadni ezeket a zeneműveket.
Említette a gyerekeknek a lehetőségeit, ön úgy tudom 4 éves korában kezdett el zongorázni, és hát ugye azóta tulajdonképpen a világon mindenütt ismerik már az ön munkásságát. Igazából hogy van ez, hogy amikor egy gyerek úgy elkezd zenélni, ki választja ki a hangszert? A gyerek, a szülő, vagy a hangszer választja ki a gyereket?
Biztosan mind a három eset előfordulhat. A zeneiskoláknak rendszerint vannak ilyen bemutató nyílt napjaik is, ahol hangszer simogatókat tartanak a gyerekeknek, ahol nem csak megszólalnak a hangszerek, és hallhatóvá válik ezeknek a hangszereknek a hangja, hanem oda is lehet menni, megfogni, kipróbálni. És akkor egy gyerek így már közelebbi kapcsolatba kerül a hangszerrel, el tudja dönteni, hogy neki melyik hangszer tetszik. Nyilván az a helyzet is gyakori, hogy a szülőnek van egy elképzelés, hogy már pedig az ő gyerekének zongorázni kell tanulni, vagy ő maga zongorázott valaha, és akkor de jó lenne, ha a gyermeke is tanulna zongorázni. Olyan esetről is tudok, hogy egy anyukának a gyermeke zongorázni tanult, és az ő gyerekkori hangszerét szerette volna visszavásárolni a gyereke számára. Tehát vannak ebben akár nosztalgikus elemek is. Szerintem a zongora, a hegedő és a fuvola és a gitár. Ezek szoktak a legnépszerűbb hangszerek lenni. Olyanról is hallottam már, hogy egy részfúvós hangszer harsány hangja fogta meg az egyik kisgyereket, és ő elkötelezett trombitássá vált emiatt.
És a zongora vajon miért ennyire népszerű?
Biztos, hogy megunhatatlan hangszer, és nyilván van egy ilyen történelmi hagyomány is mögötte, hogy a régebbi korokban az arisztokrácia elengedhetetlen kelléke volt a zongora, aztán később ugye a szalon koncertek nagyon népszerűek voltak, illetve minden tisztességes úrilány zongorázni tanítattak, tehát nyilván van egy ilyen történelmi hagyomány is a zongora hangszer mögött, illetve a zongorának szerintem olyan szempontból nagyon jó a reklámja, hogy sokat lehet most már arról olvasni, hogy a két agyférteke között a zongorázás által sokkal több kapcsolat alakul ki. Tehát egyszerűen erre vannak már biológiai vizsgálatok, hogy azoknak, akik rendszeresen gyakorolnak zongorán, vagy esetleg professzionális zongoristák, egy kicsit más az agyuk, mint azoknak, akik ezt a gyakorlatozást nem végzik mindkét kezükkel. Úgyhogy szerintem a szülők számára lehet, hogy ez is egy bíztató információ, hogy egyszerűen okosodik a gyerek a zenetanulástól. És én ezt nem szűkíteném egyébként a zongorázásra, hanem mindenféle zenetanulásra értem. Bármilyen hangszertanulás, zenetanulás, az éneklés rendkívüli módon segíti az egyéb tanulást is, a gyerekek agyában, a koncentrálást, a hosszabb távú figyelmet, ezekre a dolgokra nagyon-nagyon jó a zenetanulás, és hát a léleknek pláne. Mert egy gyerek, hogyha tényleg elmerül egy zeneműben, vagy elmélyülten gyakorol, akkor az alatt egy kicsikét oldottabb és szebb lelki állapotba tud kerülni.
És egyébként a zongora, mint hangszer, hogyha a mechanikáját nézzük, felkínálja a harmóniát? Gyerek, aki mondjuk éppen csak konyít a zenéhez, vagy csak van egy kis hallása, előbb-utóbb akár, hogyha elkezd úgy kalimpírozni, akkor könnyen zenei élményhez juthat, vagy pedig ez egy hosszú-hosszú folyamat?
kezdeti próbálkozás, klimpatírozás, ez rögtön élményt tud adni egy gyereknek. Tehát nekem van ilyen tapasztalatom, pont egy gyerekkoncert kapcsán, egy mesekoncerten működtem közre egy énekes kolléganővel, és ott a koncert után kislány a kis testvérének mutatta a zongorát, ott kipróbálták, és aztán amikor távolodtak kifelé a teremből, akkor hallottam, hogy mondja az anyukájának, hogy vegyünk egy zongorát. Tehát a zongora szerintem rögtön vonzó tud lenni a gyerekek számára. A zongorán sokkal könnyebb tisztán játszani úgy a kezdetektől, mert a hang magasság adott egy billentyűnél. Míg mondjuk a hegedűnél túl kell jutni egy bizonyos fejlődési fázison ahhoz, hogy tiszta hangok jöjjenek ki a hangszerből.
Művésznőnek van olyan személyes élménye, akár gyerekkorából, akár a tanári pályáról, hogy amikor azt érezte, hogy na, most született meg valakiben a zene iránti szeretet.
Igen, ez a Kápolnás Nyéki mesekoncert, ez például pont ilyen volt, amit említettem, illetve volt még olyan tapasztalatom is, hogy amikor a legkisebb gyerekem pici baba volt, mi közeli játszóterünkön néhány anyuka társammal és az ő kis gyerekeikkel ilyen zenebölcsi foglalkozásokat csináltunk. Én ezt igazából azért csináltam, mert szerettem volna saját gyerekemnek csinálni, viszont nem egyénileg szerettem volna neki csinálni, hanem csoportosan. Mert van annak egy varázsa, amikor zenei élményt csoportos közegben él meg egy gyerek. Tudom, hogy azóta is van olyan kislány abból a kis zenebölcsi csoportból, aki mind a mai napig jár zeneiskolába. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés. Illetve a másik, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni, hogy egykori tanítványom Rozsonics Ildikó, aki egyébként rengeteg nemzetközi versenyen nyert díjat, és a virtuózokat is megnyerte, illetve nemrégiben a Bartók világversenyt is megnyerte, azt már nem az én növendékemként, hanem egyetemi hallgatóként. Ő is egészen kicsi gyerekkorától kezdett hozzám járni, először magánúton, zongoraórákra, és aztán felkészítettem a zeneakadémiai felvételére, és ott a rendkívüli tehetségek képzőjébe nyert felvételt. Én úgy gondolom, hogy meghatározó lehet egy ilyen kezdeti tanár-diák viszony, hogy valaki tényleg a művészi pályát választa, tényleg megmaradjon a zenei pályán és a pódiumon is.
A mai zeneoktatásban a technikai tudás megszerzése a fontosabb, vagy az élményszerűség, és ez a kettő hogyan hozható egyáltalán összhangba?
Az élményszerűség, ez az egyik kulcsszó valóban, ez nagyon fontos, hogy a zenetanulás során is, vagy ha csak egy zenei ismeret terjesztő eseményen vesz részt a gyermek, hogy az számára élményszerű legyen. És a technikai tudás megszerzése is tulajdonképpen egy élményszerű folyamat kell, hogy legyen. Itt most Csíkszentmihályi Mihályra gondolok, a flow elmélet megalakítójára, vagy flow elmélet fogalmának feltalálójára gondolok, hogy ha egy olyan folyamatban tud zenét tanulni egy gyerek, ahol mindig folyamatosan egy picit nagyobb a kihívás, mint ahol ő éppen tart, és mindig ahhoz képességeit latba kell vennie, és hozzá kell fejlődnie az újabb szint eléréséhez, de az újabb szint elvárásai nem frusztrálóan nehezek, akkor egy folyamatos élményszerű fejlődésbe tud kerülni, és ez óriási motiváció tud lenni egy gyereknek, egy kamasznak, és még a felnőtteknek is.
Történetmesélésnek, ha mondjuk egy zeneszerzőről, mondjuk Mozartról elmeséli a tanár, hogy miért írta meg a Requiemet, vagy miért kezd bele a varázsfuvalába. Gyereket közelebb viszi ez a zeneszerzőhöz, és ezáltal közelebb viheti a műhöz, vagy pedig ezek feleslegesek a zenei oktatásban?
Szerintem nagyon fontos a történetmesélés. Biztos, hogy közelebb viszi a gyerekekhez, és biztos, hogy megjegyeznek olyan momentumokat egy zeneszerző életútjából, amire egészen időskoráig emlékezni fog, vagy amit aztán ő is elmesél majd a gyerekeinek. Ezek nagyon fontos momentumok. Tulajdonképpen találhatók olyan zenei könyvek is, most már bőséggel a kínálatban, amik humoros módon mesélnek zeneszerzők életéről. Például Stephen Isserlis, Angliában élő cselló művész is ír ilyen könyveket, zenei ismeretterjesztő könyveket gyerekeknek, illetve zenés meséket is. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok, és visszaemlékszem mondjuk a saját gyerekkoromra, hogy akkoriban a könyvesbolti forgalomban sok olyan könyv megtalálható volt, amik zeneszerzők életéről írtak, de ilyen kiszínezett, regényes módon, nem biztos, hogy minden információ lefette a zenetudomány által elfogadott adatokat, vagy ismert életút állomásokat, hanem ezek egy kicsit így fel voltak dúsítva, és ki voltak színezve, de nagyon élményszerűek voltak. Én egyébként szerettem ezeket zeneiskolás koromban forgatni és olvasni, és nagyon sok minden meg is maradt ebből az emlékeimben.
A mai digitális, gyors tempójú világban hogyan lehet a komoly zenét úgy megszólaltatni, hogy ne alkalmazkodásnak, hanem meghívásnak érezzük?
Igen, ez nagyon jó kérdés, mert mint említettem, a digitális világban és a megváltozott kommunikációs szokásokban ez a rövid időtartam tulajdonképpen kicsit akadály a klasszikus zene befogadásához, de hát haladni kell a korral, és én abban látom a lehetőséget, hogy a rövid tartalmakkal tulajdonképpen figyelemfelhívó jelleggel lehet közelíteni hallgatókhoz, és ez egy felhívás lehet, vagy egy kis kóstoló lehet egy zeneműből, ami után kíváncsivá válik valaki a teljes műre, és biztos, hogy lesz olyan réteg, aki majd tényleg a hosszabb szimfóniákat is majd meg fogja hallgatni, vagy rá fog látogatni egy-egy karmesternek a weboldalára, és esetleg elmegy tényleg a koncertjére. Ebben bízom, ebben reménykedem, hogy a rövid tartalmak azok behívják a hallgatókat a hosszabb időtartalmú zeneművek hallgatásába.
Tehát a népszerűsítés érdekében akár egy kicsit le is kell butítani a komoly zenét, vagy pedig esetleg a befogadás módján kellene változtatni?
Egy kicsit máshonnan közelíteném ezt a kérdést. Igazából a klasszicizmusban és a romantikában is már létezett az átirat és a kivonat fogalma. A zenei műfajok közt volt egy ilyen átjárhatóság, tehát akkoriban nem létezett YouTube, most manapság, hogyha megjelenik egy film, akkor mindig látunk róla egy trélert, egy ilyen rövid összefoglalót, egy ilyen kis reklámfilmet. A romantika és a klasszika korában ezt a szerepet az átiratok töltötték be. Például, hogyha Liszt Ferencet veszem, nagy magyar zeneszerzőt, ő az operákból parafrázisokat és átiratokat készített, de nem csak operákból, dalokból is. Vagy ha azt nézem, hogy egy nagyobb zenekari műnek egy kisebb, rövidített szvit formában kiadott változatát is megírták a zeneszerzők, vagy ezekből is készülhetett zongorára átirat. Ez mind azért volt, hogy a szalonokban is közölhetőek legyenek ezek a zenék, vagy legalábbis ezeknek a fő fontos motivumai, a főbb témái, hogy ezt mindenki megismerje, aki ott hallgatja a zenét, és ne csak azok számára váljon ismerté a mű, akik eljutnak a nagy operaházba, a nagy koncertterembe. Tehát volt már ennek a lebutításnak, hát én ezt nem nevezném lebutításnak. A kivonatolás, vagy a rövidített változat, vagy az átirat, feldolgozás, ezek szebb szavak, és volt ennek már egy hagyománya a zenetörténet során, és szerintem ennek van ma is létjogosultsága. Például láttam olyan diótörő előadást, ami Bábszínházi verzióra lett áttéve, és élményszerű volt, rövidebb időtartamú volt, nem a nagy klasszikus balett szólaltott meg, hanem egy kivonat, de lehet ezt ügyesen és jól csinálni. Szerintem nem ez a végcél. Tehát a végcél az az, hogy megszeressék a fiatalok a zenét, és tényleg eljussanak a valós időtartamú zeneművekig, de ezek is eszközök, és hívogató, és megszerettető erejű eszközök Igen. tudnak lenni.
Három gyermeke van. Mindannyian zenélnek? Mind a három gyerek megszerette a zenét?
Igen, mind a három gyerek zenél. Talán a nagyfiam, ő a legelkötelezettebb a zenélés iránt, ő saját zenekara is van, sok dalt komponál, ő is készít feldolgozásokat, többféle zenei műfajjal kísérletezik.
Mit tudna tanácsolni a magyar családoknak, hogy hogyan szerettessék meg az anyukák a gyermekeikkel a zenét?
Hát az egészen kis babakortól nagyon javaslom az anyukáknak, hogy énekeljenek a gyerekeknek, és nagyon-nagyon ajánlom, hogy zeneiskolába járassák a gyerekeket. Szerencsére Magyarországon nagyon kiváló zeneiskolai hálózat van minden térségben, országszerte. Tényleg a zeneiskolákban egy nagyon jó alapozást kaphatnak a gyerekek zeneszeretetéhez és a zeneműveléséhez.
Kedves hallgatóink, a mai vendégem dr. Marci Marian, egyetemi adjunktus, zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója volt, akivel a komoly zene népszerűsítésének lehetőségeiről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.